Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és keressük meg most Isten tiszteletünk elején a 150. zsoltárunkat, és énekeljük ennek a zsoltárnak az első verszakát együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és a 261. dicséretünket keressük meg, énekeljük a 261. énekünket mind a 4 verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Urunk Istenünk, most az apostolok cselekedeteiről írott könyvéből, a 18. fejezetből néhány igeversből szól hozzánk, egész pontosan az első három, és a 24., 25., 26. versekből, majd pedig a Rómaiakhoz írott levél 16. fejezetéből. Először figyeljünk együtt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasott szakaszra, tehát a 18. rész első három versét olvasom, majd pedig a 24-től a 26. versig terjedő rövid kis szakaszt. Ezek után Pál eltávozott Aténból, és Korintuszba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Ethoszban Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János kerességét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. A Rómaiakhoz írott levél 16. fejezetéből, a 3. verstől az 5. versig terjedő szakaszt hallgassuk meg még. Köszöntsétek Priscillát és Aquilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Most foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Isten megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, ilyenkor ősszel, amikor járva kelve az utcákon, kint a természetben, vagy akár csak a saját kertünkben, látjuk, hogy hogyan hullanak le a falevelek, akkor különösképpen is eszünkbe jut az, hogy milyen rövid is a mi életünk, akkor sokkal hamarabb foglalkoztat bennünket az elmúlás gondolata. Olyan jó tudni, Urunk, azonban azt nekünk, akik idejöhettünk a Te házadba, hogy az egész életünk a Te kezedben van. Olyan jó tudni azt, hogy Te vagy a mi teremtőnk, alkotunk, Te vagy a gondviselő mennyei édesatyánk. És olyan jó tudni azt is, hogy életünk földi szakasza, annak vége is a Te kezedben van, és tudni azt is, hogy nincs mindennek vége a meghalásunkkal. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy egyáltalán megismerhettünk Téged, és hogy tudhatjuk azt, hogy Te elkészítetted a benned hívőknek az örök élet ajándékát. Köszönjük, Urunk, hogy életünk földi szakaszát is kegyelmedből egészen másképpen élhetjük, mint éltük addig, amíg nem ismertünk Téged. És arra kérünk, taníts most is bennünket. Szent lelked által szólj hozzánk, és munkálkodj bennünk, hogy még inkább hozzád tudjunk igazodni mindenben. Kérünk, hogy tedd személyessé számunkra a hallott igét. Járj itt közöttünk, és érintsd meg a szívünket, életünket, gyógyító kezeddel. Az Úr Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 370. dicséretünk második verszakát énekeljük együtt. Az előbb hallott igeszakaszok mellett olvasom még Isten igéjét a Prédikátor könyvéből, a 3. fejezet 1. verséből. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Gyülekezeti alkalmakra hívogatva egyre többször halljuk már gyermekektől is. Mi biztosan nem fogunk tudni eljönni. Mi nem fogunk ráérni. Nincs időnk. Mintha örök harcban állnánk az idővel. Ezért is már az elmúlt októberi vasárnapokon kerestük a mi Urunk Istenünk eligazítását az idővel kapcsolatban. Láttuk azt, hogy az idő nem egy rossz istenség, akitől félni, rettegni kellene. Pedig ebben a teljesítményközpontú világban tényleg sokszor valahogy így éljük meg azt. Azért is, mert az időpontok tartása talán most sokkal fontosabb, mint korábban volt. De tudnunk kell azt, hogy nem az idő irányít minket, mert az is egy teremtmény. Isten teremtette számunkra, hogy éljünk vele, hogy segítse a napi ritmusunkat, a tevékenységeinket, hogy segítsen eligazodni a természetben, a történelemben, és felismerni a különleges, jelentőségű időket is. Az ember teljes életideje is Isten kezében van. És mindennek megszabott ideje van, vagy ahogy ezt talán jobban ismerjük, hogy cseng a fülünkben, mindennek rendelt ideje van. A mi teremtő és megváltó Istenünk adja az időt, és ő ad hozzá útmutatást is, ha mi arra kíváncsiak vagyunk, és ha mi hajlandók vagyunk azt komolyan venni. Aki ezzel a hittel tekint rá, annak minden szükségesre kirendeli az időt is az Úristen. Így kirendeli a vele való találkozás idejét is. Nem tudom, észrevettek-e már azt, vagy szoktunk ezen gondolkozni egyáltalán, hogy mennyire nem tudjuk mi emberek a bizonyos élet szakaszainkat sem jól megélni tulajdonképpen. Gyermekésszel azt gondoljuk, hogy milyen jó a felnőtteknek, és azt szeretnénk, hogy bárcsak már felnőttek lehetnénk, amikor nem mondják meg nekünk, hogy most mit kell csinálni, és hogy most ez a dolgod, ezt kell tenned, hanem mi dönthetjük el. Amikor tehetjük azt, amit mi látunk jónak, és amihez éppen kedvünk lenne. Aztán meg, amikor már kezdjük sejteni, hogy mivel is jár a felnőttkor, akkor visszavágyakozunk a gondtalan gyermekkorba. Mostanában azt is megfigyelhetjük, hogy egyre jobban kitolódik a gyermekvállalás időszaka is, ha egyáltalán, ami fiataljaink gondolnak család alapításra. És mivel mi valahogy így éljük az életünket, és sokszor így összezavarunk dolgokat, ezért is olyan csodálatos, hogy az örökkévaló Isten úgy döntött, hogy belép a mi világunkba. Ezt úgy is mondhatnám, hogy belép a mi időnkbe. Hogy lehetővé teszi a vele való találkozást. Azt, hogy mi az ő jelenlétében élhessük a mindennapjainkat, élhessük meg az órákat, a perceket, amiket kapunk, és így, hogy az ő jelenlétében élhetjük meg, felismerhessük azt is, hogy mikor, minek van az ideje. Azért, mert Isten így döntött, hogy belép a mi világunkba. Azért ismerhette meg ez a házas pár is, akikről hallottunk itt az apostolok cselekedetére írott könyvből, Akvilla és Priscilla is őt, az örökkévaló Istent, aki az Úr Jézus Krisztusban kijelentette magát. Az ugyan nem derül ki a Szentírásból, hogy pontosan hol, hogyan, mikor találkoztak ők az Úr Jézus Krisztussal és az Úr Jézus Krisztusban a mindenható Istennel. Lehet, hogy még Rómában. És aztán így kerültek Korintusba, ahol pedig kapcsolatba kerültek Isten áldott szolgájával, Pál apostollal, és befogadták őt az otthonukba. De az is lehet, hogy éppen itt Korintusban Pál apostoltól hallottak arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, embereket, és hogy mit tett értünk, és ott fogadták el Istennek a kegyelmét, és döntöttek úgy, hogy ők is az Úr Jézus Krisztus követői lesznek. De bárhogyan is történt, és bármikor is történt, az biztos, hogy ezzel a találkozással, az Úr Jézus Krisztussal való találkozással életüknek az eseményei egészen más megvilágításba kerültek. A mi életünkben is vannak ilyen minősített idők, mint amilyen Akvilla és Priscilla életében is volt, és ők felismerték, és éltek a kapott lehetőséggel. Mi se szalasszuk el ezeket az áldott pillanatokat, amikor az Úr szólni akar hozzánk, amikor útmutatást szeretne nekünk adni, amikor az életünket szeretné megújítani. Azt is megérthetjük a felolvasott igeszakaszokból, hogy az Úr kirendeli az időt az ő megismerésére, az ő dolgairól, útjairól való tanulásra is. Gondoljunk csak bele az igény által leírt helyzetbe, Akvillának és Priscillának az életkörülményeibe. Azt olvastuk, hogy nem csak az otthonukba fogadták be Pál apostolt, hanem a munkájukba is. Nemezkészítők, sátorponyva készítő mesterek voltak ők, s tudjuk Pál apostolról, hogy ő is ezt a mesterséget sajátította el, mind a mellett, hogy ő rabbi képzőbe járt, és nem is akármilyen mester lábainál tanult, hiszen tudjuk, hogy Gamálielnél, akinek a neve akkoriban azért ismert volt. Most, hogy Aquila és Priscilla együtt dolgozik Pállal, az történt, és arra volt lehetőség, hogy Pál apostol mindazt, amit ő már tudott és kapott az Úr Jézus Krisztustól, azt megoszthassa velük. És ez volt az, amire azt mondtam, hogy gondoljunk csak bele ebbe a helyzetbe, hogy nap mint nap együtt dolgoztak. Talán nem éppen munka közben történt ez, hogy Pál apostol Jézus Krisztusról beszélt, mert nem akarta elvonni a figyelmet a munkavégzésről, de biztos, hogy adódott rá alkalom előtte, vagy utána, vagy a szünetben, hogy elmondja, kinek is ismerte meg ő Jézus Krisztust, és hogyan változtatta meg az ő életét. Biztos, hogy beszámolt Aquilának és Priscillának arról, hogy hogyan állította meg ez az Úr őt is, az ő útján, őt, aki addig minden energiáját abba adta bele, hogy üldözze az Úr Jézus Krisztus követőket. S egyszer csak az Úr Jézus odaállt elé, és azt mondta, hogy stopp. Innen más irányba indulj el. És biztos, hogy elmondta az apostol azt, hogy mennyire meggazdagodott az élete ezután a találkozás után, vagy pontosabban ezzel a találkozással. Hiszen olvashatunk olyan vallomását is, amiben azt írja, hogy kárnak és szemétnek ítéltem minden mást. Mert olyan kincset nyertem az Úr Jézus Krisztusban, hogy ez a kincs miután az enyém lehetett, minden más így kihult a kezemből. Megláttam, hogy amit én addig olyan fontosnak gondoltam, és olyan értékesnek láttam, azok igazából nem is azok. És tulajdonképpen könnyű szívvel el tudtam engedni mindezt, hiszen az Úr Jézus Krisztus által nem csak itt a Földön életemnek ez a szakasza változott meg, hanem azt is tudom, tudhatom, hogy örök életem van. Biztos, hogy beszélt arról is Pál apostol Aquilának és Priscillának, hogy az Úr Jézus Krisztus értük is meghalt. És hogy mit jelent az ő kereszthalála és áldozata. Biztos, hogy elmondta nekik azt is, hogy ez a Jézus Krisztus, aki az életét adta értük is, helyettük is, miattuk is, élni szeretne az ő szent lelke által bennük is. És azt is elmondhatta, úgy gondolom Pál apostol, hogy ez az Úr már most olyannak látja őket is, és olyannak lát mindnyájunkat is, mint amilyennél az ő szent lelke megszentelő munkája által válhatunk. De ő már most így tekint ránk. És elmondhatta azt is, hogy szolgálatra váltott meg minket Jézus Krisztus. Talán arra is felhívta a figyelmüket, hogy miközben járnak az Úr Jézus Krisztus útján, biztos, hogy a nagy ellenség, a sátán meg fogja kísérteni őket. Biztos, hogy mindent megtesz azért, hogy eltántorítsa őket az Úr Jézus Krisztustól. de megtaníthatta őket arra is, hogy hogyan lehet megállni a kísértések között. Hogyan lehet tisztának maradni. Mennyi mindenre megtaníthatta az apostol Aquillát és Priscillát ott, miközben együtt éltek, együtt dolgoztak. Aquillának és Priscillának nem kellett külön keresztkérdések kurzusra járni, hogy megtanulják, hogy megérthessék, hogy ki is az Úr Jézus Krisztus, hogy miért jött elő erre a földre, hogy mit jelent az ő kereszthalála, feltámadása számunkra, emberek számára. Persze ott Korintusban nem is volt még keresztkérdések kurzus, meg másfajta kurzus sem akkor, hiszen igazából Pál apostol vitte az evangéliumot oda, de milyen jó tanítómesterük volt Aquillának és Priscillának. Viszont azt is tudjuk és tapasztaljuk, hogy nincs mindenkinek ilyen munkatársa, vagy ilyen ismerőse, mint amilyen ott Pál apostol volt Aquilla és Priscilla számára. De akkor ők különösképpen is ragadják meg a gyülekezetben elkészített alkalmakat, hogy megismerhessék, hogy egyre jobban megismerhessék az Úr Jézus Krisztust. Talán vannak közöttünk olyanok, akiknek már most itt közben eszükbe jutott olyan munkatárs vagy ismerős, akiktől hallottak az Úrról. Adjunk hálát ezekért az emberekért, az Isten eszközeiért. És ezek a példák is erősítsenek bennünket abban, hogy mi is vegyük észre, és éljünk az ilyen lehetőségekkel. Induljunk el reggelente azzal a csendes fohásszal, hogy Uram, segíts észrevennem napközben az általad elkészített alkalmakat, az embereket, akiket megszólíthatok, és akiknek én elmondhatom, hogy mennyire más az élet az Úr Jézus Krisztussal, és ne kioktatni akarjam őket, hanem hadd tudjak én a te alázatos, de hűséges útjelző táblád lenni, aki mutatja az Úr Jézus Krisztushoz vezető utat. Legyünk készek, ezt a Szentírásban olvashatjuk, számot adni a bennünk élő reménységről. De ne nyugodjunk bele abba sem, hogyha bennünk lanyhul az Úr útjairól való tanulás készsége, hiszen arra is biztat bennünket az ige, hogy ragasszunk tudományt is a mi hitünkhöz. Azaz, ismerjük meg egyre jobban az igét is, az Isten írott kijelentését. A felolvasott igeszakaszokból azt is megérthetjük, hogy az Úr kirendeli a szolgálat idejét is. Aquilla és Priscilla felismerte ennek az idejét, megértve, hogy mit tett értük is az Úr. Iránta való hálából kezdtek el szolgálni neki. Az Úrnak szolgáltak azzal is, hogy megnyitották a hajlékukat az ő szolgája Pál apostol előtt. De egyáltalán ennek a házaspárnak, Aquillának és Priscillának és Pál apostolnak a találkozása sem mindennapi. És érdemes ebbe is egy kicsit jobban belegondolni. Aquilláról azt tudjuk meg az igéből, hogy Pontuszból származott. Aztán 2000 kilométert megtéve valamikor, valamiért a birodalom fővárosába, Rómába költözött át. Onnan egy császári rendelet miatt távozniuk kellett már Priscillával, a feleségével együtt, és Korintuszban telepedtek le. Ott, Korintuszba odaérkezve, nulláról kellett nekik elindulniuk. És dolgoztak, és úgy tűnik, hogy egyre jobban híre lett a cégnek, a nevének, és aztán ott találkoztak Pál apostollal is. Na de hát Pál apostol sem véletlenül került Korintuszba. Hogyha elolvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az előző fejezeteit, akkor látjuk azt, hogy hogyan is jutott el oda a Pál apostol. Előtte Athénban hirdette az evangéliumot, és ott néhányan megtértek a szolgálatára, de inkább nagy ellenállás fogadta az evangéliumot. És azt is tudjuk a saját vallomásából, hogy bizony szorongó szívvel távozott Athénból, és ment Korintuszba. De akkor az Úr Jézus Krisztus bátorítsa őt, lelki gondozza őt, hogy ne félj, Pál, fel a fejjel, hirdesd az evangéliumot, mert nekem sok népem van ebben a városban. Na de hát ezt, hogy sok népem van ebben a városban, már mint Korintuszban, a hívő ember hiszi el, amikor még semmit nem lát belőle, de elhiszi, mert az Úr Jézus Krisztus mondja, és hisz annak, aki ezt mondta. Hogy Korintuszban, ebben a közismerten hírhedt és erkölcstelen nagyvárosban, sokféle népnek és ideológiának a keveredése közepette, Istennek nagy népe van. De hát, hogy jönnek ők elő majd a fogányságból? Abból, amit Pál apostol biztatásként kap az Úr Jézus Krisztustól, valami ilyesmi derül ki, hogy az csak bíz rám. Te menj, ne félj, ne hallgass, hanem hirdesd az evangéliumot. A többit pedig bízd rám, majd az evangélium, az Isten szeretetéről szóló jó hír előhívja a fogányságból Istennek a népét. Pál apostol tehát így érkezik Korintuszba. Az is kiderül az igéből, hogy egyedül, ami ritkaság számban megy, mert általában arról olvasunk, hogy egy-két munkatársával ment, de ide egyedül érkezett, majd később ment oda Timóteus és Szilász. Na de, ugyan egyedül érkezett a városba, de összetalálkozott Aquillával és Priscillával, akik zsidók, már ez is közös alap, és ráadásul ugyanaz a mesterségük. Nicsak, milyen véletlenek. És úgy tűnik, hogy Aquillának és Priscillának éppen szüksége van egy emberre. Pálnak is szüksége van emberekre, meg otthonra, betevő falatra. És így működik az Isten kegyelme, hogy ők összetalálkoznak. Ilyen az Isten szervezése. Így készíti elő ő, övének a talajt, a kapcsolatokat. Nem csak feladatokat ad. Azt adja meg először, de utána megadja mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy a feladatokat el tudjuk végezni. A sáfároktól a hűséget kívánja az Úr. azt, hogy helytálljanak ott, ahová állította őket. Aquila és Priscilla valóban hűségesek voltak és maradtak az Úrhoz. Hiszen azt is látjuk, hogy neki szolgálva aztán elhagyják Korintuszt is. Ott hagyják a műhelyüket, talán a kialakult vásárlói körüket, és Pállal együtt útra kelnek. És a következő nagyvárosban, Efézusban, ott megint kapnak alkalmat is, meg időt is arra, hogy szolgálhassanak az Úrnak. Hiszen ott meg összetalálkoznak ezzel a bizonyos Apollóssal, akivel Aquila és Priscilla, ez a házaspár ismerteti meg igazán az Úr Jézus Krisztust. De aztán mennek tovább Efézusból is, hiszen a rómaiakhoz írott levélből pedig meg már azt tudjuk meg, hogy Rómában vannak újra. Sőt, mi több, ott Rómában a házuknál gyülekezet van. És úgy tűnik ennek a gyülekezetnek ők a vezetői. Isten tehát mutatja, hogy mikor, minek van az ideje. De ezt nekünk is meg kell értenünk, vagy leginkább úgy kellene mondanom ezt azonban nekünk, meg kell értenünk és fel kell ismernünk. És a felolvasott ige szakaszoknak számunkra ezen a mai istentiszteleten ez az utolsó üzenete, hogy ehhez bizony vezethető embereknek kell lennünk. Ahogyan Aquila és Priscilla vezethető emberek voltak. Vajon ismerjük-e ezt, hogy Isten vezet bennünket, és mi megyünk úgy, és akkor, ahogyan is, amikor, és ahová ő akarja. Vagy talán ez még olyan távoli, olyan felfoghatatlan számunkra. Sokféle eszköze és módja van Istennek a vezetésre. Most nem ez a feladatunk. A felolvasott ige szakasz alapján, hogy ezeket részletezzük. Most erre a tényre szeretnék rámutatni, hogy Isten nem csak akkor vezette a benne bízókat, hanem ma is vezeti, és vezetni akarja az övéit. Felismerjük-e vajon? Egyáltalán így olvassuk-e az igéket a Szentírásból? Így csendesedünk el előtte imádságban, hogy szeretnénk érteni az ő akaratát. És szeretnénk útmutatást kapni, és világosságot kapni, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy most minden olyan sötét előttem. Lehet, hogy most úgy összezavarodtam. Már magam sem tudom, hogy hogyan tovább. Te, Uram, Te tudod. És Te ki tudsz vezetni a világosságra engem. Szeretnélek Téged követni. Mutasd hát az utat. Vezess igéd által, de Isten fel tudja használni az eseményeket is, az emberekkel való találkozásokat is, sőt a tőle kapott feladatokat is az ő vezetésére. Észrevesszük ezt, felismerjük-e, vagy legalábbis feltételezzük-e, hogy az ő keze nyoma ott van az életünk eseményei mögött. Nem a császár kell szívni azért, mert el kellett jönni Rómából, akkor, amikor talán végre már jól ment az üzlet. És nem a pogányságot kell szívni, azért, mert ilyen sötét helyre kellett jönni, mint amilyen ez a Korintus. Meg itt vajon mire visszük majd? Nem, hanem lehet az Úrra nézni, kinek kezébe életemet adtam. Így énekeltük a 261. dicséretünkben. Ő rá kell nézni. És majd ő megmondja, hogy miért jó nekem az, hogy éppen most jött ez a parancs, hogy el kell hagyni Rómát, hogy odébb kell állni. Meg hogy ő már elkészítette a helyemet ott a másik városban. Csak figyeljek rá, hogy megtaláljam, mert akkor a helyemen leszek, és akkor helyes dolgokat fogok cselekedni. Ne tiltakozzam vezetése ellen. Ne akarjak okosabb lenni, mint az én uram. Ne én akarjak ötleteket adni neki, hogy mit tegyen velem, hanem legyek kész, mielőtt még bármit is megértettem volna. Eleve legyek kész a neki való feltétlen engedelmességre. És akkor majd egymást követik az ilyen véletlenek, mint amilyeneket Aquilla és Priscilla történetében is láttunk. Akkor majd egymás után rácsodálkozhatunk arra, hogy az Úr megint olyan csodálatosan elkészített valamit. Itt is ő várt engem. Elkísért engem. Hiszen oda mentem, ahová ő szerette volna. Ő nem egyedül magukban küldi el gyermekeit, ugye a vakvilágba, hogy menjetek, hanem velük megy az úton. Elkészíti a terepet, felkészíti őket, és összehoz találkozásokat. Boldog ember az, aki így, mint ahogyan Aquilla Priscilla, vagy ahogyan Pál apostol életében is látjuk, ráhagyatkozik az Úr vezetésére. Mert újra és újra csodálkozva látni fogja, hogy az Úr valóban vezet, ott van, és mindig jó helyre vezet. És nem küld magamban, hanem eljön azon az úton, amire ő küldött. Ámen. 265. dicséretünk első verszakát énekeljük most. Ez a dicséret is biztat bennünket, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy nem fordítottál még hátat nekünk büszke embereknek. Köszönjük, hogy szent lelked által itt vagy, és munkába szeretnéd venni a szívünket, életünket. Köszönjük, hogy szeretnél kivezetni bennünket életünk sötétségéből. Szeretnéd rendbe tenni azt, amit mi rontottunk el. Köszönjük, hogy ennyire kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad oda a keresztre, szörnyűséges kémhalálba, azért, hogy általa, az ő áldozatáért mi bocsánatot kaphassunk tőled, hogy megbocsáthasd önfejűségeinket, makacságunkat, azt, hogy a magunk választotta úton haladunk, és oly nehezen akarjuk megérteni azt, hogy hová vezetnek ezek az utak, és oly nehezen akarjuk elfogadni azt az utat, amit pedig te már elkészítettél számunkra. Úgy imádkozunk most azért, hogy Szent Lelked által munkált bennünk az alázatot is. Munkálj bennünk bűnbánatot, és könyörülj meg rajtunk, hogy amit Szent Lelked megmutat most nekünk, azt meg tudjuk vallani őszinte bűnbánattal, imádságban neked, hogy tudjunk, merjünk lélekben legalábbis odaborulni eléd. És merjük elmondani, hogy miben és hogyan kuszáltuk össze az életünket, vagy talán a ránk bízottak életét, vagy az ő életüket is. Kérünk, hogy ugyanakkor, miközben Szent Lelked által elsegítesz bűnbánatra, bűnvallásra, hadd ragyoghasson fel az Úr Jézus Krisztus és a benne nyújtott kegyelmed előttünk hatalmasan, hogy merjük egészen rábízni magunkat, és hogy ott lehessen szívünkben az őszinte vágy, hogy nem akarok már a magam feje után menni. Nem akarom már azt, hogy az önző kívánságaim vezessenek, és határozzák meg a cselekedeteimet, hanem szeretnék neked engedni, aki jót akarsz nekem is, de jót akarsz a körülöttem élőknek is, és aki tudod, hogy ez a kettő hogyan találkozhat össze. Urunk, imádkozunk azért, hogy Szent Lelked által munkáld bennünk a készséget a neked való engedelmességre. Könyörülj meg rajtunk, hogy ha tudjunk az idővel is, amit tőled kapunk, ami a te ajándékod számunkra, így a te akaratod szerint gazdálkodni. S te légy velünk akkor, amikor úgy érezzük, hogy de hát igazából a napnak sok-sok órájával nem is mi rendelkezünk, hanem mások. Segíts, hogy azt is megláthassuk, hogy mások fölött is ott vagy te. Urunk, úgy kérünk, hogy az irántad való hitet és bizalmat erősítsd bennünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, szeretteinkért. Imádkozunk hozzád a betegekért. Könyörgünk hozzád gyülekezetünk egészéért, egyházunkért, vezetőinkért és népünkért, és népünk vezetőiért is. Könyörülj meg mindnyájunkon, hogy hozzád térhessünk alázatos szívvel az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
az adakozás lehetőségét hirdetem, mely hála áldozatunk a mi Urunk Istenünk iránt, így gondoljunk arra, amikor adományainkat beletesszük a belsejbe. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira is. Mindenek előtt most egy egészen közelire, és szentisztelet után imaóra is lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben. Különösképpen is fontos, hogy most, amikor a választói közgyűlés előtt vagyunk, akkor imádságban együtt is elcsendesedjünk, és kérjük ebben is a mi Urunk vezetését. Így várjuk a testvéreket az imaórára. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak, ugyancsak szerdán 10 órától babamama kör is lesz, csütörtökön 5:30 órai kezdettel ifjúsági biblióra lesz, ugyancsak 17:30-tól pedig gyülekezeti biblióra is, este 7:30-tól pedig a biblia kör tagjai találkoznak. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára is tartunk gyermekistentiszteletet két csoportban. Pici gyermekekkel pedig itt a földszinten lévő babaszobában hallgathatják, követhetik televízión keresztül a szülők az istentiszteletet. Jövő vasárnap, ahogyan azt már hirdettük itt az elmúlt vasárnapokon is, az istentisztelethez kapcsolódóan, tehát közvetlen utána sor kerül a választói közgyűlésre. Tehát így készüljünk, hogy kalkuláljuk be ezt is. Erről még később majd a hirdetések végén lesz szó. Viszont szeretném hirdetni még azt a következő vasárnapi istentisztelettel együttlétünkkel kapcsolatban, hogy a csütörtöki bibliaóránkon beszélgettünk arról, hogy miután úgyis itt maradunk hosszabb ideig a választói közgyűlés miatt, illetve a választói közgyűlésnek az eredményét még akkor, tehát ott az alkalom, illetve a szavazatok összeszámlálása után kihirdetjük, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig leszünk itt. Ezért arra gondoltunk, hogy használjuk fel ezt az időt arra, hogy közösen fogyasztunk el ebédet itt, leülünk amennyire lehet asztalokhoz lent a gyülekezeti helyiségekben, és akkor a közösség erősítésének az alkalma is lehet majd ez az együttlét. A közös ebédet azt most úgy gondoltuk el, mint ahogy annak idején az lehetett az első gyülekezetekben, hogy kiki elhozza tulajdonképpen azt, amit otthon enne, illetve nem pont azt, amit otthon lenne, kicsit változtatva, mert hogy itt azért megmelegíteni az elhozott ételeket tudjuk, de sokat, az hosszú idő lenne, ezért olyanokat készítsünk, amelyek lehetőleg melegítés nélkül fogyaszthatók. Tehát ilyen hideg húsok, hideg tálszerű vagy saláták, szerintem a házi asszonyok tudják és megtalálják ennek a módját. Készüljünk hát így a következő vasárnapra, hogy valahogy kicsit úgy tényleg hadd lehessünk együtt a választói közgyűlés után is, mint ahogy annak idején az első keresztjének is megélték a közösséget. Hirdetem azt is, hogy a Kamra Erdély idősek otthonában evangelizációs istentiszteletek lesznek most hétfőtől péntek délutánig, 4 órai kezdettel a B épület foglalkoztatójában, aki meg tudja tenni, azt szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra is. A Soroksári Református Egyházközségtől érkezett hozzánk egy meghívás, az újtelepi templom alapozási munkálatainak befejezéséért való hálaadó istentiszteletre. Ez a hálaadó istentisztelet éppen vasárnap, tehát november 13-án 11 órától lesz az újtelepi római katolikus egyházközség gyülekezeti termében. Mivel ez ütközik a mi választói közgyűlésünkkel, illetve istentiszteletünkkel és választói közgyülésünkkel, ezért írásban mindenképpen áldás kívánásunkat majd eljuttatjuk az ottani testvéreknek. Elmúlt vasárnap azt is hirdettem, hogy ezen a vasárnapon bemutatjuk a gyülekezetnek a presbiter, illetve gondnok jelölt testvéreket, most erre kerül sor. És ez olyan formában történik, hogy majd itt elhangzik a presbiter és gondnok jelölt testvéreknek a neve, és azt kérem, hogy amikor a nevünket halljuk, akkor jöjjünk ki, és álljunk ide az urasza elé szembe a gyülekezettel, hogy láthassák a testvérek. És igazából részletesebb bemutatkozás szóban most nem hangzik el azért, mert készítettünk írásos anyagot a választáshoz, talán már a testvérek közül többeknek is ott van a kezében. Ez a kis füzet tartalmazza a tudnivalókat is, itt az első oldalon a választással kapcsolatos tudnivalókat. És amint belelapozunk, akkor látjuk, hogy egymás után itt találhatók a gondnok, illetve a presbiter jelölteknek a bemutatkozó sorai, mellé csatolva egy fénykép is, tehát még esetleg, hogyha vannak közöttük olyanok, akiket nem ismerünk, akkor be tudjuk így is azonosítani. Azt szeretném még hirdetni a választással kapcsolatban, hogy egyházi törvényeink szerint azok választhatnak, akik a választói névjegyzékben szerepelnek. A választói névjegyzéket az egyházunk törvényei szerint a gyülekezetek presbitériumainak kell összeállítani. Itt is van ilyen választói névjegyzék. Egy példányt elhelyeztünk ott a hirdető táblára azért, hogy megnézhessük, és hogyha bármi kérdés van vele kapcsolatban, akkor ahogyan azt múlt vasárnap is hirdettem, kérem, hogy tessenek szólni, jelezni. Ha valaki esetleg nem találja benne magát, pedig úgy gondolja, hogy ő már lehetne a választói névjegyzék, illetve választók közzé tartozhatna, akkor kérjük, hogy azt is tessenek jelezni, és megbeszéljük, és felülvizsgáljuk. Most tehát kérem szépen a presbiter, és illetve gondnok és presbiter jelölt testvéreket, hogy amint a nevüket hallják, jöjjenek ki ide az úrasztala elé. Először tehát a gondnok jelölt testvéreket hívom, Rindt Ferenc, illetve Varga András testvéreinket. Most pedig a presbiter jelölt testvéreket kérem, hogy jöjjenek. ABC rendszerint hangzanak a nevek, Csille János, Dóci Ferenc, György Attila, György Jakab Endre, Halasi József, Nemes Tibor, Nyírő Gábor. ABC rendszerint a következő Rindt Ferenc testvérünk, aki gondnok jelölt is. Azt már most szeretném hangsúlyossá tenni, hogy akit gondnoknak gondolunk, mindenképpen be kell jelölnünk a presbiterek között is. Hiszen csak az lehet a gyülekezet gondnoka, aki presbiter is, sőt, aki már 3 esztendeje presbiter a gyülekezetnek. Következő presbiter jelölt testvérünk Szilágyi András, Tóth György István és Varga András, aki már itt megérkezett az elsők között, hiszen ő is gondnok jelölt. Íme tehát a gondnok és presbiter jelölt testvéreink. Szeretném azt kérni, hogy mindenképpen imádságban hordozzuk a gondnok és presbiter választást, otthon is, csendességeinkben is, és ahogyan mondtam, most itt istentisztelet után imaórára is így várjuk a testvéreket, hogy együtt is vigyük ezt oda a mi Urunk Istenünk elé, hogy ő válasszon, az ő akarata válhasson valóra, és hogy mi pedig megkaphassuk a szükséges világosságot ehhez, tehát az ő vezetését, és aztán így tudjunk majd egy hét múlva dönteni. Köszönöm szépen a gondnok és presbiter jelölt testvéreknek, hogy kifáradtak ide, és foglalják el a helyüket. Most pedig a 274. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig a negyedik verszakát, tehát az utolsót majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.